beszélni, és pontosan azáltal, hogy itt a 11. fejezettől kezdve, ahol a tiszta és a tisztátlan állatok megkülönböztetéséről van szó, a 12. fejezet, ugye, ahol itt a szülőasszony tisztulási törvényét írja le, Isten igéje, a 13. fejezet, ahol a poklos betegségek vonatkozó törvényeket taglalja az ige, a 14. a poklos ember tisztulásának törvényét, és ugye a különféle testi tisztátalanságokat a 15. fejezetben, ezeket szeretném egybevenni, és mivel nagyon hosszú, úgy gondolom, hogy érthető, hogy ezt nem olvasom föl, gondolom a testvérek is előtte is átolvasták, vagy ha nem, akkor mindenkinek ajánlom. Annyit tudnák első gondolatként hozzátenni, hogy ezt már többször bevallottam itt Mózes 3. könyvével kapcsolatban, hogy nem ez az ige szakasz az, amit én nagyon gyakran szoktam forgatni. Hát ezek olyan törvénynek, isteni rendelkezések, amik ugye az új emberre, az új szövetségben élő emberre nem vonatkoznak. És elsőre nekem is nagyon száraznak tűnt, de ugye elsőre, ami azt is mutatja, hogy Isten igéje nem véletlenül íródott le, még ezek a törvények is, ezek a különböző tisztulással kapcsolatos rendelkezések. És én talán úgy tudnám összefoglalni ezt a egészen, tehát a 11 és a 15-tel bezáró rész, hogy a tisztaságról, a tisztán tartásról szóló rendelkezések ezek. És én 3 szempontból szeretném megközelíteni ezt az egész viszonylag hosszú ige szakaszt. Egyik oldal az Úr oldala, tehát az Úr szemszögéből, aztán a másik ugye Izrael népe oldaláról, és hát aztán a harmadik lenne pedig az, hogy ugye ez az új szövetségben nekünk mit mond igazándiból. És ugye az elsővel kezdeném, hogy miért ezek a törvények, miért ezek a rendelkezések azon, amelyeket az Úr előírt világosan és egyértelműen Izrael népének, hogy mit egyen, mit ne egyen, mi a tisztátalan, mi nem tisztátalan, a különböző testi problémákkal, betegségeket, hogy kezelje, hogy nem kezelje. Lehet ezt konkrétan, ha egy halmazba rakjuk be az összeset tudni? Nem. Én úgy gondolom, hogy ez is igazándiból azt mutatja, hogy nekünk nem, tehát azt kell kutatnunk, hogy miért pont azt az állatot lehet menni, miért nem a másikat, vagy miért így, vagy miért úgy. Nem ezen van a hangsúly. Itt elsősorban azon van a hangsúly, amivel ugye a múlt alkalommal is előjött, ugye elkészült a Szent Sátor, és Isten szentsége betöltötte ezt a sátrat, és az, hogy az Isten szentsége betöltötte, ő az, aki meghatározhatja, hogy a szenthez, a szentséghez hogyan lehet közeledni. Ő az, akinek joga van ahhoz mindenfajta kétkedés, vagy kétség, vagy miért szó elhangzása nélkül is azt mondani, hogy ez így legyen. Ez így legyen. Mi az ember feladata? Az ember feladata az, hogy ezen rendelkezések felé az Ószövetségi ember feladata, hogy bizalommal legyen, hogy valóban, ahogyan Isten szent, ezen törvények megtartásától nem megigazul, de megtisztítja magát. Úgymond az Istenhez való, kapcsolódás, az Istenhez való viszonynak az alapját jelentette ez, hogy ő neki ezeket meg kellett tennie. Természetesen, hogy beszéltünk arról is, hogy ezek a törvényeket meg lehetett tenni, úgymond kívülről, de meg lehetett, ha nem erről a kívülről volt szó, hanem a szívből kellett megtenni. Tehát a szív odaszánása által engedelmességből kellett igazándiból megtenni, és itt az engedelmesség az nem kétkedést, feltételezett, hanem mindenfajta feltétel nélküli odaadást feltételezett. És ugye a 11. fejezetben ugye a tiszta és a tisztátalan állatokról beszél bőven az ige. Én talán annyit tudnák hozzátenni ehhez a fejezet részhez, hogy itt sem tudjuk azt, hogy miért az az állat lett tisztátalan. Van világos és egyértelmű törvény, ami kérődző és hasított körmű. Ez a kettő az, ami alapján Isten egy állatot tisztának vagy tisztátalannak tekintett a házi állatok közül. És természetesen ugye leírja a madarak közül, a vízi élőlények közül, a csúszómászok közül, hogy mi az, amit egyáltalán el lehet eledelül fogyasztani. De nekem az volt a hangsúlyos, hogy itt akárhogy nézzük is, a mai korhoz képest, itt a, főleg a házi állatokat nézem, vagy akár mondjuk a tengernek az élőlényeit is, jóval szűkebb az, ami meghatározva Izraelnek eledelül szolgált. Szűkebb. És ugye mi az első gondolat az embernek? Vagy mi lehetett esetleg Izraelnek is? Hát ez elég lesz? Elég lesz ennyi minden? Miért nem lehet megenni mondjuk a tevét? Vagy miért nem lehet megenni a disznót? Miért nem lehet megenni? Itt is a bizalom és a hit köszön számomra vissza. Isten azt ígérte a Mózes második könyvében is, hogy ha megtartják a szövetséget, akkor bőségben fognak élni. Nem az volt a kérdés, hogy elég lesz-e, hanem az volt a kérdés, hogy a szövetséghez Izrael népe ragaszkodik-e. És pontosan azáltal, hogy ez a szűkebb kör és mindig bőséget, áldást, gyarapodást az alapja lehetett Izrael számára, pontosan ez különítette el őket a többi pogány népektől is, azáltal, hogy megmutatta Istennek a hatalmás és dicsőségét az ő életükön. Hogy nem azon kellett, tehát azzal kell foglalkozniuk, hogy mit eszünk, vagy mit iszunk, hanem itt is a rendelkezés betartása, az állatoknak a kiválasztása, hogy mi ehető, mi nem ehető, mi tiszta és mi tisztátalan, ez világosan és egyértelműen le volt írva, és még egyszer mondom, ez az állatsereg bőven elég volt annak a gyarapodó népnek, aki aztán majd Kánoán földjére belépett. Egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni, ugye a tiszta és a tisztátalan állatok nem itt kerülnek először elő az igében, hanem ugye az özönvíznél, ahol ugye azt írja le itt az 1 Mózes 7, a 7. verstől, hogy bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével bárkába az özönvíz elől, a tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül és a madarak és mindenféle földi csúszomászok közül 2-2 ment be Noé bárkájába, hím és nőstény, ahogy megparancsolta Isten Noénak, a 7. napon özönvíz lett. És ugye máshol olvassuk azt, hogy a tiszta állatokból több ment be végül is, tehát nem 2-2, tehát itt már van egyfajta elkülönülés, hogy ugye tiszta és nem tiszta állat. Jó tudjuk, hogy Isten lelkének sugallatára, ugye Mózes első könyvét is, mind a neve is mutatja, Mózes írta, tehát ugye akkor már Mózes a törvény által biztos, hogy nem véletlenül jelölte meg a bárkába bemenő állatokat úgy, hogy mint tiszta és a tisztátalan állat. De még egyszer mondom, tehát számomra itt most nem is az a lényeg, hogy mi a tiszta és mi nem a tiszta, hanem az, hogy Isten bőven ellátta Izrael népét az állatokon keresztül eledellel, bőséggel. Most még egy, talán egy kicsikét előre szaladva, ha itt a további fejezeteket is belevesszük, ahol ugye megint csak arról van szó, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, hogyan lehet megtisztulni, a tisztátalanságból kigyógyulni, akkor, hogy miért így határozta meg, erre megint csak azt tudom mondani, hogy mert Istennek ez volt kedves, és el kellett fogadni hitáltal bizalommal, de hogyha az összes ilyen törvényt együtt szeretném szemlélni, és főleg azokat a törvényeket, amelyek mondjuk ember-ember közötti kapcsolatokra, vagy tehát az egészségre vonatkoztak, egy-egy testi egészségre vonatkoztak, én úgy gondolom, hogy itt ezek a tiszta és a tisztátalanságnak a taglalása egy közegészségügyi előírásként is fölfogható. Most gondoljunk arra, hogy ugye Izrael népe a pusztában vándorol, sátrakban, hát nem volt ivóvíz, mindig csak ugye az oázisokon keresztül, illetve az Úr vizet fakasztott nekik, nem volt hűtőszekrény, nem volt mosógép, tehát lehetne sorolni, tehát úgymond egy nomád körülmények között éltek, és viszonylag összezárva. Na most ugye mi történik az, hogyha a nagy embertömeg van összezárva, előbb-utóbb valami fajta járvány azért felüti a fejét. Pontosan azért, mert ezek az alapvető higiéniás szabályok, előírások, vagy bármi olyan dolog, egy élelemmel való, egy étellel való kezelés, gondoljunk arra, hogy hát egy tűzönapon milyen gyorsan megromlanak az ételek, személy és higiénia, tehát itt lehetne sorolni, én úgy gondolom, hogy mindannyian értjük ezt, tehát hogy ezek a rendelkezések, ezek úgymond egy közegészségű rendelkezések is voltak, nem csak a pusztában vándorlás, hanem későbbi folyamán is, pontosan azért, hogy védjék Izrael népének az egészségét, védjék a közösséget, hogy így mondjam, védjék a közösséget. És ami még nagyon fontos, hogy mindegyik ige szakaszban itt világosan és egyértelműen fogalmaz az ige. Tehát nincs olyan, hogy hát, ha éhínség van, akkor ezt megehetitek, de egyébként nem. Hogyha valami sürgős dolog van, akkor eltekinthettek ezektől a törvényekről, nem. Itt világosan, fehéren és feketén írja le az Úr, hogy mit vár Izrael népétől. Miért fontos ez? Mert Isten igéje mindig egyértelműen és világosan akar fogalmazni. Soha nem akar kétségbe hagyni az embert. Nem az Isten igéje által kerülhet valaki kétségbe, hanem az a saját gondolatai által. És milyen jó itt is, hogy világos és egyértelmű képet ad. Egyértelmű képet ad ugye a papoknak. Mert ugye a papok ezen rendelkezéseknek a betartását hivatottak voltak felügyelni is. Nem a papnak kellett ott sem eldöntenie, hogy most akkor ez igen vagy nem, ez jó vagy rossz, hanem világosan és egyértelműen a törvényhez, az igéhez ragaszkodva lehetett. És miért fontos ez? Mert látjuk azt, hogy a pap az Isten igéjének, az Isten szavának a közlője volt. Ő volt végül is a közvetítő abban az esetben az egyszerű ember és Isten között. Nem csak az áldozatnál, hanem pontosan ezeknél a tiszta és a tisztátalan dolgoknak az elkülönítésénél. És milyen csodálatos az, hogy a pap nem a saját igazságára és a saját olyan bölcsességére kellett, hogy támaszkodjon, hanem Isten igéjére és Isten bölcsességére kellett, hogy támaszkodjon. Tehát ez azt is jelentette, hogy ha arra támaszkodott, akkor támadhatatlan volt. Mert nem a saját igazságán állt, hanem az Isten igazságán állt. És mennyire úgy gondolom, hogy ez ma is visszaköszön, hogyha az Isten igéjének az igazságára támaszkodik valaki, akkor támadhatatlanná válik. Ha ahhoz ragaszkodik valaki, akkor támadhatatlanná válik. Akkor jó úton halad. Akkor nagyon könnyen meg lehet magyarázni, hogy miért tesz valaki valamit, vagy miért nem. Ha valóban ragaszkodik hozzá. Próbáltam, én is elolvastam a McIntosh-nak a könyvét, ugye, ami ehhez a fejezetrészekhez útmutatóul, kommentárul szolgál. Néhány gondolatot szeretnék belőle idézni, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy annyira szépen és tisztán nem tudom visszaadni, mint ahogy ott le van írva, és a teljes megértéshez mindenképpen szükséges. Tehát itt a rendelkezésekről még annyit, hogy azzal, hogy Izrael elfogadta Isten szövetségkötésre felhívó üzenetét, ezzel ő Isten népe lett. Szövetséget kötött vele. Az Úr kötött szövetséget Izrael csak elfogadta, de ezáltal Izrael fiai nem a maguké voltak többé. Nem a maguké voltak, ezért nem tehettek mindent a kényük kedvük szerint. Nem tehettek azt, hogy bármit megettek, nem tehettek a saját testükkel, nem tehettek bizonyos, hogy mondjam, betegséggel kapcsolatban sem, mert nem a maguké voltak. Nem a maguké voltak. Volt egy vezérfonal, amit követhettek. És ugye úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egyértelműen az Új Szövetségben is visszaköszön, hogy mindazok, akik Jézus Krisztusban hisznek, akiket Jézus Krisztus az ő vére által megváltott, azok már nem az saját maguk, nem az övéi, hanem Jézus Krisztusé, hiszen a drága véren váltottatunk meg. És azáltal, hogy a drága véren váltottatunk meg, nem mindegy, hogy mit cselekszünk. Nem mindegy, hogy mi alapján, kié vagyunk, kinek az útmutatását követjük. Milyen vezérfonal az az életünkben, amit igazándiból szeretnénk követni. Tehát, ahogy látjuk itt is, hogy az ige volt a vezetőjük, a zsinórmértékük, a mindent eligazító zsinórmértékük, és ugye ebből lehetett megtanulni, és ugye, hogy mit szabad, mit nem. És ugye az is nagyon fontos, hogy nem a saját maguk gondolataiból kellett, hogy kiinduljanak. És ez egyfajta könnyebbséget is jelentett. Nem kellett mindent saját maguknak megítélni, mert megvolt az a fajta vezérfonal, alapján a mindennapi életüket bonyolítani lehetett. És milyen csodálatos az, hogy amikor ma a mindennapjainkat vizsgáljuk, akkor ugyanígy lehetünk mi is, hogy az ige zsinórmértéke lehet az a fajta fonal, ami alapján mérlegre tudjuk tenni a cselekedeteinket, és nem kell mindent saját magunknak kiütölni, mert az igéből, a Szent Szellem által mi egyértelmű és világos útmutatást kaphatunk, amikor odafordulunk. Tehát az Úr akarata volt az, hogy a népe mindenben szent legyen, tehát nem ehettek és nem érinthettek minden dolgot, hanem csak azt, ami számunkra ki volt jelölve. És ha valaki megkérdezte egy zsidó embert, hogy miért nem eszel mondjuk disznóhúst, vagy miért nem érintesz bizonyos dolgokat, akkor nem azt kellett, hogy válaszolja, hogy mert úgy gondolom, hanem azt kellett, hogy válaszolni, mert az Úr ezt rendelte. És a mi életünkben úgy gondolom, hogy ez is egy figyelmeztetője számomra is, hogy azokat a dolgokat, amelyeket nem teszek, azokban kimerem-e jelenteni, hogy miért nem teszem. Másiknak kimerem-e mondani, hogy nem azért teszem, mert én így látom jónak, hanem mert az Isten ígé által én ezt látom, hogy ez nem helyes. Nem helyes, hogy tegyem. Tehát itt is igazándiból mindaz a törvény, amelyet itt betartottak a tisztátalan állatokra, a személyes tisztulásra és egyebekre, az mind Istenre mutatott. Én bevallom őszintén, itt a 12. fejezettel, ebben a szülőasszony tisztulási törvényével hát nem sokat, hogy mondjam, tehát nem sok dolgot tudok hozzáfűzni. Itt a kommentárban is az szerepel, hogy itt nagyon fontos az, hogy az van leírva, hogy engesztelő áldozatot vigyen. Engesztelő áldozat holott maga a születés az Isten előtt kedves volt, hiszen mondta, hogy sokasodjatok már a Biblia első lapjain, de ugyanúgy ezt ígéri Izrael népének is, hogy amikor majd belép Kánaán földjére, akkor el fog, hogy mondjam, tehát terebélyesedni ez a nép. És mégis ugye itt arról beszél az ige, hogy az az asszony, aki gyermeket szül, annak egyfajta áldozatot kell bemutatni az Úrhoz, egy tisztulási áldozatot. Nem tudom igazándiból, hogy ennek mi a jelentése. Talán az, ami itt is egyértelműen kiemelhető, ami az elmúlt alkalommal is ugye elhangzott, hogy vér nélkül nincs bocsánat. Tehát itt is ez az engesztelő áldozat egy állatnak a megölése az ő vére által történhetett, ez a tisztulás, amiről itt az ige beszél, amelyet előír. Átérve itt a 13. fejezettől egészen ugye a 15-kel bezárólag, itt különböző testi bajok, betegségekről, azoknak a felismeréséről, a felismerés következményeiről beszél, hogy hogyan tisztulhat meg. Nagyon fontos volt számomra az, hogyha én ki akarok néhány igét emelni, már pedig szeretnék kiemelni, akkor itt a 13. fejezetből rögtön az elejéről az első versnek Nem, a második verset szeretném felolvasni, második, harmadikat. Ha egy embernek a bőrén daganat, varm vagy fehérfolt támad, és poklós kiütés lesz belőle a bőrén, akkor vigyék el Áron paphoz, vagy a fiai közül valamelyik paphoz, nézze meg a pap a bőrén lévő kiütést. És hát ugye itt különböző, hogy mondjam, tehát tüneteket ír le, hogyha ha ilyen vagy olyan, ugye folytatva itt, ha ezt látja a pap, mondja ki, hogy tisztátalan. Tehát tudjuk azt, hogy Izrael közösségéből valakit tisztátalanná nyilvánítottak, akkor az ezt jelentette, hogy a közösségnek sem lehetett tovább tagja. Ugye itt olvassuk a 45. versben, a poklos embernek pedig, akin kiütés van, legyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takarja el a bajuszát, és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan, tisztátalan mindaddig, amíg rajta van a kiütés, tisztátalan ő. Egyedül lakjék a táboron kívül, legyen lakása. Tehát azok a jelek, amelyek az ő testén megjelentek, legyen ez, ugye itt nem, nincs leírva külön, hogy mondjuk ez a fajta kiütés, ez most a leprára vonatkozik egyértelműen, mint egy ilyen retteget betegségre, vagy pedig egy egyszerűbb, nem tudom, valamilyen bőrbetegségre. Tehát itt nincs leírva igazándiból ez. De az le van írva, hogy akin ezek a világos és egyértelmű jelek jelentkeztek, azokat ki kellett közösíteni. Ugye visszatérhetnék itt ugye az előbb mondott ugye a közegészségügyi oldalra, tehát Isten nagyon jól látta, hogy hogyan tudja az egészségeseket úgymond megvédeni, de a másik oldalon ez a tisztátalanságnak a kijelentése egyfajta kiközösítéssel is járt. És ugye itt, amit előbb felolvastam, hogy ruhája tépet, haja gondozatlan, takarja el bajuszát, és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztátalan. Mennyire megalázó, és mennyire, hogy mondjam, szomorú lehetett annak az embernek, aki ilyen helyzetbe került. És ugye azt nem tudhatjuk, hogy miért került ilyen helyzetbe. Tehát arról nem ír le az ige, hogy mi az oka annak, hogy valahol egy-egy ilyen betegség, legyen az egy ragályos, legyen az egy múló bőrkiütés, hogy mi az, ami miatt, úgymond, ami miatt fölütötte a fejét. Tehát ez nincsen leírva. De úgy gondolom, hogy talán nézik a testvérek, hogy aki ilyen helyzetbe került, az valóban mennyire kiszolgáltatva és kitaszítva érezhette magát. És az sincs leírva egyébként a későbbi igékben sem, hogy mikor érezte magát úgy, hogy ő már tiszta. A 14. fejezetben azt olvassuk, itt a második versben, ez a poklos emberre vonatkozó törvény, amikor megtisztulva a pap elé kerül. De az nincs leírva az igében, hogy ki által vagy mi által tisztult meg. Itt le van írva az, hogy 7 nap után meg kellett vizsgálni, és nőtt az a folt, vagy az a betegség jobban elhatalmazott a testen, ugye akkor kellett kiközösíteni, de az nincsen leírva az, hogy amikor ez a kiközösítés megtörtént, akkor igazándiból ez az, hogy mikor vált az ember tisztával, mikor érezhette azt, hogy ő már tiszta, és oda mehetett a paphoz, illetve bocsánat, nem mehetett oda a paphoz, mert a pap ment ki hozzá a táboron kívülre, és ő neki kellett eldönteni, hogy meggyógyult, vagy nem gyógyult meg. Tehát az nincs leírva igazándiból, hogy mikor érezte azt az ember, vagy miből látta azt, hogy ő tiszta. És ugye talán itt az a fajta gondolat volt bennem, hogy annak az embernek, aki egy ilyen kiközösítést átélt, ugye annak voltak úgymond állomásai ennek a kiközösítésnek. Tehát magán fel kellett ismernie, hogy beteg. Ha még titkolta is, lehetséges, hogy a körülötte lévő közösség ugye kényszerítette, hogy menjen el a paphoz. A pap ugye egyértelműen, világosan a leírt jelek alapján beazonosíthatta, hogy igen vagy nem. Ha igen, akkor kiközösítették. És ez a tisztulás, hogy megtisztult, ez mégiscsak ugye nincs leírva. Tehát ezek a stációkon, ahogy átmegy az ember, én úgy gondolom, hogy egyre rosszabb helyzetbe került szellemileg is, és nem csak testileg. És én itt szeretném átfűzni, úgy gondolom, hogy a azt a fajta általános megállapítást, ami az Isten igéjéből egyértelműen visszaköszön, hogy ahogy itt a betegség megjelenik, esetleg elhatalmasodik, annak milyen következményei vannak, ez nagyon jól mutatja a bűnnek a jellemrajzát is. A minden emberen jelenlévő bűnnek a jellemrajzát is. Ugye, hogy mindenki, ugye a római levél alapján, ugye, hogy ez a bűn, ez elhatott Ádámon keresztül minden emberre, bennünk van, fertőz, de milyen érdekes az, hogy az, ez a fajta bűnnek a látása, felismerése, az nem minden embernél történik meg, holott mindannyiunkban benne van. Ha fel is ismeri valaki, ugye akkor nagy kérdés az, hogy hova fordul. Itt egyértelműen az Ószövetségben ugye az volt, hogy a pap volt idézőjelben ma az orvos, hogy így mondjam. De ha valaki úgymond lelki betegségben szenved, abban a bűn következményeként valami fajta olyan nyomorúságban, amelyet észrevesz, akkor hova fordul? És ahogyan itt egyértelműen egy orvos volt a pap, akinek el kellett dönteni ezeket a dolgokat, nagyon jól tudjuk, hogy számunkra is az igéből azt köszön vissza, hogy egyetlen orvos van, aki fel tudja tárni, aki meg tudja mutatni, hogy valóban mi van az emberben, milyen betegség lappan benne, és nem csak ezt tudja feltárni, hanem az egyetlen gyógymódot is meg tudja mondani. És ez Jézus Krisztus. Ugye Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő mondta a János evangéliumban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ugye ezt az utat a gyógyulás útjaként is lehet átgondolni. Az igazság a saját élet helyzetnek az igazsága, az Isten igényének a mértékében, vagy a mércéjén. És az élet az mindig a gyógyulással van egybekötve. Az egyetlen gyógyulási lehetőség. Tehát nagyon szépen visszaköszön az Ószövetség ezen igéin keresztül az Új Szövetségben azoknak a igazságoknak a tárháza, a teljessége, amiben mi is élünk, és amelyet mi is vallunk. Hogy ez az egyetlen, Jézus Krisztus az egyetlen igazi orvos, Jézus Krisztus kegyelme az egyetlen olyan gyógyír azokra a betegségekre. És ugye itt a betegségeknek a nagy része az, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan, itt külsőről beszélt. Külsőről beszél az ige. De az is igaz, hogy az a bűnnek a következménye, az csak ritkán jelenik meg úgymond testileg is valakin. Elsősorban azok a szellemi, lelki betegségekről beszélünk. Azokra, amik megbetegítik az embert, mert nincs meg az élő kapcsolat az Istennel, nincs meg a feloldozásnak a lehetősége, nincs meg a kegyelemnek, a megragadásának a lehetősége. Tehát a bűn az nagyon sok formában megjelenhet, de egyetlen lehetőség van csak arra, hogy gyógyulást szerezzen valaki. Ez az egyetlen lehetőség, ez pedig Jézus Krisztus és az ő rajta keresztül adott kegyelemnek az útja. Aztán még annyit szeretnék megint csak erről a tisztáról, tisztátalanságról, hogy valahol egy könyvben olvastam, hogy ugye, ha maradunk itt a lepránál, mint az egyik legborzasztóbb fertőző betegségnél, a középkorban is ugye jelen volt ez a betegség, és úgy próbálták elfedezni, hogy a gazdagabbak, akik megfertőzöttek ezzel, egy teljesen teszthez álló ruhadarabot hordtak, ami ugye ezeket a fekélyeket, varokat, különböző bőr elszíneződéseket eltakarta. És ezt azért szeretném a testvérek elé hozni, mert én úgy gondolom, hogy ebben is egy nagyon komoly mai üzenet van, hogy az egészség ma is ugye egy központi kérdése az embernek. Itt is végül is arról van szó, hogy ki a tiszta, ki a tisztátalan, ki a beteg, ki az egészséges, hogy lehet valaki egészséges, hogy nyerheti valaki az egészségét vissza. És mennyire sajnálatos az, hogy ugye az egészség megőrzés, az egészség mánia, az egészséghez való ragaszkodás, az csak a maximum a testig jut el. De a léleknek az egészsége, a léleknek a egészséges működése, az bizony háttérbe szorul. És ahogy ez a középkorban ez a ruha eltakarhatta esetleg ezeket a jegyeket, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan ugyanígy ma is az egészség tudatossága, a különböző fitség, a különböző, nem tudom, divatirányzatok mögé bújnak, holott belül ugyanúgy azok a bűnnek a hatása, azok a belső jelek, azok ugyanúgy megvannak az emberen. És ezeket nem lehet külsőleg megszépíteni, külsőleg kezelni, lehet külsőleg kezelni, de meggyógyítani igazándiból nem lehet. És itt a ragályos betegségekről, amelyeknek több fajtáját írja le, én úgy gondolom az ige, de nincs külön meghatározva, hogy ez most mi, hogy most egy penészgomba, valamilyen kiütés, lepra, ami nem csak testen jelenhet meg, hanem ugye itt beszél az ige arról, hogy ruhán jelenik meg, beszél az ige arról, hogy házon jelenik meg, de talán az, ami nagyon fontos ezekben, hogy azért írta az Isten igéje ennyire világosan és egyértelműen körül, hogy mik azok a jelek, hogy időben észre lehessen venni. És ha időben észre lehet venni, akkor időben lehet kezelni is, ha valaki akarja. Ne hatalmasodjon el. Egy ragályos betegségnek, egy fertőző betegségnek mi a lefutása? Vannak lappangó időszakok, amikor nem látható semmifajta külön külső megjelenési. És van, amikor ugye kitör valakiből az a betegség, és már vannak ismertető jegyek. Na most itt is ugyanúgy vissza lehet, és ugye ha nincs kezelve, akkor mi történik? Elhatalmosodik az emberen. Elhatalmosodhat az emberen ez a fajta betegség. Mi a legjobb megelőzés egy betegségnek? A prevenció. Az, hogy én előre menek. Amikor még kicsi, amikor még kezelhető, amikor még felismerhető már ugyan, de nem hagyom, hogy kiteljesedjen. És ez is nagyon úgy gondolom, hogy párhuzamba vonható az Isten igéje által, ami nekünk világosan és egyértelműen fogalmaz a bűnnek a természetrajzával. Az is először esetleg lappang, először csak egy-egy dologban van jelen, vagy ismerhető föl, de ha az ember ezt nem teszi oda, akkor el tud hatalmasodni az emberen. Sokkal nehezebb akkor már gyógyítás, mert nagy hegek maradnak, nagy olyan maradandó sérülések maradhatnak, amelyek bizony az embert meg tudják nyomorítani. Tehát világosan és egyértelműen fogalmaz itt végig az ige, hogy mi a tiszta és mi a nem. És ugye még talán itt egy érdekesség, ami számomra is úgy nagyon megfogott, amikor arról beszél itt a 14. fejezetben, hogy ha házon valami fajta kiütés jelenik meg, akkor az hogyan kezeljék. És ugye az első az, hogy ugye hát a pusztában Izrael népe sátorban lakott, és ugye ezért írja itt a 14.34, tehát a 14. fejezet 34. verse, hogy ha majd bementek Kánaan földjére, amelyet én adok nektek birtokul, és ha poklós kiütés bocsátok valamelyik házra a birtokotokban lévő földön, akkor menjen el a ház tulajdonosa és jelentse a papnak, valami kiütésféle látszik a házamon. Mi az első dolog? Ürítsek, mit mondja a pap? Ürítsek ki a házat. Először a legelső, tehát a mentés, hogy így mondjam. Utána menjen el pap megnézni. Nem arról van szó, amit az ember ugye, hát idézőjelben józan paraszti észre gondol, hogy hát ha valami van, akkor mint itt van egy folt, akkor azt meszeljük le. Nem erről van szó, hanem itt világosan arról van szó, hogy először ezt minősítsék, hogy mi a probléma. Ne elkendőzzék, hanem minősítsék. És tehát nem elég egy lemeszelés, hanem itt aztán később írja az ige, hogy a vaklatot is le kell verni, vagy ha arról van szó, akkor a köveket, az építőköveket is ki kell venni, vagy ha ez sem segít, akkor az egész házat le kell rombolni. Ez egy nagyon komoly folyamat, ami megdöbbentő számomra is, de mi ennek a lényege? Az, hogy nem szabad elkendőzni, hanem a gyökerénél kell kiirtani valamit. Mi volt először? Azt gondolhatták, hogy a vakolat, ha vakolaton jelenik meg, ez a folt, a fakolatot leverték. De mégis alul tovább terjedt, akkor a köveket kivenni. De ha mégis megjelenik, akkor a házat. És ez igaz, azt hiszem, a mi életünkre is, hogy mindig nem a felszínbe, hanem a mélyre kell lásni. Mindig a gyökért kell megragadni mindannyiunk életében és az én életemben is, amikor valami ilyen fajta tisztátalanság, valami olyan fajta dologgel szembesül az ember, ami fertőz. Hogy ne a felszínen próbálja az ember eltakarítani, hanem gyökerét próbáljon leásni. És a gyökerét leásni úgy gondolom, hogy a saját munkaréből nem lehet, hanem Isten igéje által lehet csak igazándiból. Mert ott lehet felismerni a saját magunknak az igazi indítékait. Azokat az indítékokat, amelyeket sokszor az ember saját magának sem ma szeretne bevallani. Vagy nem akar bevallani. Tehát ez a gyökeréig való lehatolás, ez a világos és egyértelmű teljes kiirtás, ahogy ugyanez talán megfigyelhető, nem is talán, hanem ugye visszaköszön, amikor azt mondja az Úr Izraelnek, hogy amikor bementek Kánaán földjére, akkor azokból a pogányimádó népekből ne hagyjatok írmagot sem. Tehát ott is ez a világos, egyértelmű, első hallása rendkívül borzasztó, rendkívül véres, hogy mondjam, leszámolásnak tekinthető, de mégis mi itt a lényeg? Mert ugye a kevés kovás és az egész tésztát meg tudja poshasztani. Tehát, hogy ez a mélységig való, hogy mondjam, leásás, gyökeréig a probléma, a dolog, a bűnnek a gyökeréig való leásás, ez nagyon jellemző kell, hogy legyen a mi életünkben is. Mi az, amit még szeretnék itt elmondani? Igen. Ugye beszéltem arról, hogy a 14. fejezetben, amikor az ember úgy érezte, ez a kitaszított ember, kiközösített ember úgy érezte, hogy megtisztult, gondolom a külső jelekből, de nincs leírva, még egyszer mondom, hogy ez a megtisztulás az miért következhetett be. Miért? És ugye két igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, mégpedig Jézusnak két gyógyítását. Ugye az egyik a Lukács 17-ben, a 11. verstől, amikor a 10 leprás meggyógyításáról beszél az ige, amikor útban volt Jeruzsálem felé, mármint Jézus, Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ez az egyik ige, a másik, ami szintén egy leprásnak a meggyógyításáról beszél nekünk, az a Márk evangéliumában az első fejezet 40. versében van. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre vorulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Miért fontos ez? Az egyik igében, itt a Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy ez a 10 ember, ez a 10 bélpoklos, ez távol megálltak és kiáltozva kérték. Nem mertek közel menni hozzá. Nem mertek Jézushoz. Miért? Pontosan itt az ószövetségi törvény alapján, ugye aki leprás volt, annak kiáltani kellett, hogy tisztátalan vagyok, és nem mehetett közel ugye a többihez. Ők betartották ezt a fajta szabályt. Tehát nem mertek közel menni hozzá. Míg itt a Márk evangéliumánál azt olvassuk, hogy oda ment Jézushoz egy leprás, könyörgött és térdre borult előtte. És ugye ebből nekem nem az a fontos, hogy most ki tartotta be az ószövetségi törvényt, mint leprás és ki nem, hanem az sokkal fontosabb az, hogy Jézusnál kerestek gyógyulást. Jézusnál kerestek gyógyulást. És a másik, hogy mind a ketten mit tettek? Nem csak oda mentek, hanem egyik, a 10 darab az kiáltozott, és azt mondta, hogy könyörülj rajtunk, a másik, ha akarod, meg tudsz tisztítani. És azért fontos nekem ez a két ige, mert minden ember úgy gondolom, hogy aki Jézus Krisztushoz akar menni, mert benne látja a saját nyomorúságának, bűnnel terhelt életének a egyetlen kiútját és egyetlen igaz reményét, az ezt kell, hogy kimondja. hogy könyörülj rajtam, vagy pedig ha akarod, akkor meg tudsz tisztítani. És valóban Jézus Krisztus meg tud mindenkit tisztítani. Meg tudja tisztítani minden bűntől az életünket. Igen. Még néhány igét szeretnék felolvasni, mert ezek kimaradtak. Az új szövetség fényében szeretném én ezt az egész tisztátalanságot és tisztát egy kicsikét tárgyalni, mégpedig néhány ige által. Ugye, ahogy itt mondtam, ez a két, tehát a 10 leprás, illetve az egy bélpoklos Jézusban látta meg a szabadítást, abból a testi nyomorúságból, amiben ők voltak. És ugye az Efezusi levélben is arról beszél, ahogy itt a leprás is azt kérte, hogy ha akarod, akkor meg tudsz tisztítani. Az Efezusi levélben ugyanez az ige, nem is az ige, hanem ugyanez a gondolat köszön vissza nekünk. Az Efezus 1:7-ben ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk bűneink bocsánata és kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Tehát ugyanitt megváltás van, de én úgy gondolom, hogy a vére által nem csak a megváltásról, hanem a megtisztításról is beszélhetünk. Megigazításról is beszélhetünk. Tehát Jézus Krisztus az, aki valóban meg tud tisztítani mindannyiunkat az ő vére által, minden bűntől. És ugye miért fontos ez? Még ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék, az 2 Korintus 7:1-et, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, márpedig ugye itt arról beszél előtte az ige, hogy aki Jézus Krisztusban van, ugye az új ember, és ugye ezért el kell különülnie mindattól, ami tisztátalan. Tehát mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretném, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Mi által tudjuk megtisztítani magunkat? Azáltal, hogyha az Isten igéhez ragaszkodunk, hogyha az ő szelleme által, az Isten nem csak az, hogy az igéjéhez, hanem Jézus Krisztushoz, magához ragaszkodunk, és az ő formájára formálódunk át. Tehát megtisztulásnak, illetve a megszentelődésnek a folyamata. Tehát az a csodálatos, hogy itt nem rituális mosakodásokról, különböző testi, tehát elvégzendő dolgok keresztül tisztulhat meg valaki, hanem egyedül Jézus Krisztus vére által lehet övé ez a fajta tisztaság. És maradhat meg a kegyelemben. Aztán megint csak erről a megtisztításról még egy igét szeretnék idehozni, a Jakab 1:21-et. A Jakab 1:21 beszél arról, ezért tehát vessétek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeriden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Mi kell ahhoz, hogy az ember fölismerje, hogy mi a tisztátalanság, és mi az, mi benne még a gonoszságnak a gyökere? Az, hogy befogadni a belénk oltott igét, mert ezt tudja megtartani a lelkünket. Tehát hitáltal az Isten igéhez való ragaszkodás az nagyon fontos a mindennapokban. Igen, és még 2 igét szeretnék felolvasni, még pedig a János első leveléből. Az első fejezetből, az 5. verstől. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ebben az ige szakaszban nekem az a szó volt nagyon fontos, hogy közösség, közösségben vagyunk. Izrael népe Istennel közösségben volt az Ószövetségben. Ennek a közösségnek a külső megnyilvánulásai voltak ezek a törvények, amelyekről itt beszéltem, de ez a közösség, ez szívben kellett, hogy kezdődjön hitáltal. És ha ez megvan, akkor miről beszélt itt az ige? Az, hogy Isten világosság, és aki világossághoz akar tartozni, az nem maradhat a sötétségben. És hogyha Istenhez tartozunk, akkor mi is a világosságban vagyunk, és közösségünk van egymással. Milyen fontos ez, hogy valóban ez az igazi megtisztító erő, hogyha mi a világosságban akarunk járni. Folyamatosan a világosságot keressük az Isten igéje által. És még egy utolsó igét, szintén a János első leveléből, mégpedig az 5. fejezetből, a 6. és a 12. vers közötti részt szeretném még fölolvasni. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz és a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az embereknek a bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amelyen a fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyen Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezek a rendelkezések, ezek az ószövetségi rendelkezések mit írtak elő, vagy miért adottak? Hogy életben maradjon Izrael népe. Életben maradjon, egészségben maradjon, és ami a legfontosabb, Istennel való közösségben maradjon, pontosan ezeken keresztül bemutassa másoknak is, hogy ez a közösség ez fennáll. Tehát itt azt írja az ige, hogy aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát ez a fajta közösség az Istennel, az Jézus Krisztuson keresztül lehet meg mindannyiunkban, és így lehet a mi életünk is ő benne való élet. És még egy dolog, ugye itt az előbbi, tehát a mai ige szakaszban ugye nagyon sokszor szó volt arról, hogy nem csak a tisztátalanságnak a felismerése van leírva ebben az ige szakaszban, hanem az is, hogy hogyan lehet megtisztulni, hogy a ruhát ki kellett mosni, a testet meg kellett mosni, minthogyha ezek egy ilyen rituális mosakodások és előírásoknak az összessége is lenne egyben. És itt milyen jó az látni ez a János első levele alapján, hogy ugye a víz és a vér az, ami igazándiból számunkra a tisztaságot, a tisztaságnak az alapját adja. Krisztus vére, ami mi bűneinkért is kiontatott, és ugye itt a víz az az igének a fürdőjét jelenti számomra. Az, ami által valóban ugye életünk lehet. És kicsit hosszúra nyúlt, még a testvéreknek hadd hozzak kettő igét, amit kiírtam. Mi van akkor? Mit lehet összességében summázatként mondani az Ószövetségnek ezekről az igéről? Hogy most akkor ezek kellenek, vagy nem kellenek? Tudjuk, hogy nem kellenek, és nem akartam idehozni ugye Péternek az apostolok cselekedetében leírt látomását, amikor Kornéliushoz küldi az Úr, és ugye abban a látomásban ugye pont olyan tisztátalan dolgokat akar megetetni vele, amit ő nem akar, és mondja, hogy amit az Úr megtisztít, azt nyugodtan megeted, mert az tiszta. De ugye ezzel kapcsolatban még két igét, Galata levélben, ahol pont ugye arról van szó, hogy Galata gyülekezet vissza akart térni ugye valamennyire az ószövetségi törvényekhez, miután Krisztusban új életet kaptak. Tehát a Galata 3-ból a 23. verstől szeretném felolvasni. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát miután eljött Jézus Krisztus, és rajta keresztül az üdvösség útját és a hit ajándékát, többé nem vagyunk a törvénynek alávetve, mert mi Isten fiai vagyunk Krisztus Jézusban a hit által. És hogyha Krisztus Jézusban a hit által mi Isten fiai vagyunk, akkor nem ezek a külső parancsolatok, hanem a léleknek a, hogy mondjam, a megszentelő ereje és a léleknek az útmutatása az, ami igazándiból eligazít minket ezekben a dolgokban. És ugye még itt tovább olvasva egy picikét, a 27. versből, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha egyek vagyunk Jézus Krisztusban, az azt is jelenti, hogy egy új jött létre, és mindaz, ami az Ószövetségben volt, ez csak Krisztusra vezérlő mester. És igazándiból az a fajta szabadság, amelyet Jézus Krisztusban kapunk, az nagyon fontos, hogy ne szabadosság legyen, de örvendhetünk annak, hogy mindazok a törvények, azok számunkra egyértelműen csak egyetlen egy dolgot jelenthetnek. Az Istennek a tökéletességét és a szentségét mutatják, és a kegyelemre vezető útra vezérelnek mindannyiunkat, és mindazokat, akik keresik az Urat. Amen.